Dicsőséget adunk, drága mennyei atyánk. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében jöttünk eléd, atyám. Ahogy bátorítasz minket az ígében, járuljatok bizodalommal a kegyelem királyi trónja elé. Atyám, imádattal jöttünk eléd az Úr Jézus Krisztus szent nevében, háladásokkal teljes a szívünk. Megköszönjük neked a mai napot, hogy elhoztad a hűségeseket, az igazakat. Atyám, a szívünket töltsd meg ma a te szellemeddel, töltsd meg ma a te igei megértéseddel, a te örömöddel, a békességeddel, árassz el minket, hatalmas folyamként áradhassunk mi ki a világba. Drága atyám, gyönyörködünk benned, és imádattal imádunk, szellemben és igazságban ezeket keresed, atyám, az imádókat keresed. Itt vagyunk neked, drága mennyei atyám, s hálát adunk a mai napért, és a gyermekeid lehetünk a Jézus nevében. Köszönjük neked, amen. Dicsőség legyen Istennek. A kezünket a szokás szerint tegyük a hitbe hozott zsebkendőkre, nyújtsuk ki többiek mindannyian a hitünket és a kezünket. Atyám, köszönjük neked, hogy a kezeink rátevésével szent erő árad a hitben hozott ruhadarabokra és zsebkendőkbe, és atyám, ez a szent erő, ahogy a testekhez érnek a zsebkendők, kiárad, atyám, és munkával ér, és gyógyulások lesznek, mert eltávoznak a betegségek és a fájdalma, és atyám, gyógyulások és szabadulások lesznek, és igei megértések, világosság jön a családokhoz, üdvösségek lesznek, atyám, kiárad a te jelenléted, és elvégzi mindazt, amit a tökéletes akaratodban meg kell, hogy munkálódjék, és köszönjük mindezt neked, atyám, köszönjük a gyönyörű jelenlétedet. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Dicsőség legyen Istennek. Nagyon köszönöm a jelenléteteket, a gyönyörű dicséretben való részvételeteket, és ahogy szoktuk ilyenkor, a szokás szerint öleljük meg a szomszédunkat, köszöntsük egy bátorító szóval, hogy a legjobb helyre jöttél ma, mondjuk bátran. Köszönjük Istennek, hogy együtt lehetünk vele. Áldott legyen az Úr neve, mi még maradjunk a helyünkön. Igen. És foglaljunk helyet az Úrnak a jelenlétében. Hadd kérdezzem meg tőletek elsőként, hogy ki az, aki ma van köztünk először, aki még eddig nem járt az egyháznak az gyülekezeti alkalmával sem, erre sem járt a helyi gyülekezetekben sem. Hányan vannak azok? Tegyék fel a kezüket. Hadd nézzük, ha tegyék fel a kezüket, ha megtennék. Kérem szépen, igen. És volt még jelentkező itt is talán. Tapsal köszöntjük őket. Köszönjük, hogy eljöttetek a mai napon. Nagy öröm ez nekünk. És hiszük, hogy először, de nem utoljára vagytok, mert amint látjátok, itt most magamban állok, és az alkalmakat meg ugye úgy hirdetjük, hogy Jim Sanders egyház alapító pásztor Isten tiszteleti alkalmai. Az az oka, hogy nincs ma velem, mert hálaadásokra ment az Egyesült Államokba, és ilyenkor összejön a nagy család, összesen 48-an ünneplik együtt a hálaadásokat most. Testvére, gyerekek és unokák, és igen nagy család, és ez a karácsony megelőző nagy ünnepotként, amikor tényleg össze tudnak jönni a családok ilyen nagy számban. Úgyhogy kívánjuk, hogy igen áldott legyen a közössége családjával, gyermekeivel, unokáival, és megáldjuk őt minden útján, és jövő vasárnap már találkozhattok vele. Tehát ti, akik ma először vagytok, egy nyomósok, hogy jövő héten visszajöttek mindenképpen, hogy jövőre is megismerkedjetek. Ma különben ő is követi velünk az Isten tiszteletet az interneten, úgyhogy köszöntjük őt a Jézusnak a szeretetével. És olyan különleges az a mai nap, hogy ő is interneten keresztül követi az Isten tiszteletet. Egyre több a hallgatók száma. És elmondom nektek, hogy az Úr Jézusban kell dicsekednem, hogy a múlt héten kaptam egy e-mailt, és az e-mailben egy nagyon-nagyon jó hír. Egy drága ismerős értesített egy asszonyt, aki leukémiában szenvedett. Az utolsó stádiumában ennek a nagyon súlyos gyógyíthatatlan betegségnek, ami csontrákot jelent, és elkezdte hallgatni az interneten az Isten tiszteleteket. Egy pár héten keresztül történt ez, nem hiszem, hogy hosszabb ideje Csaba írta le nekem ezt, és mennyi idő lehetett ez a pár hétről lehetett szó talán. És az utolsó vizsgálatoknál, tehát nem egy régi hallgatója az igének, az utolsó vizsgálatoknál most legutóbb nem találtak rákos sejtet a testében. És ez azért óriási nagy dicsősége Isten igéjének, és bizonyít, hogy Isten igéje fel van kenve, mert senki a kezét az asszonyra rá nem tette. Még üdvösség imája sem volt, mert mint kiderült utólag felhívtuk, még az üdvösség imát sem tudta elmondani, mert nem vezette senki. Az Isten igéjének a hallgatásából kiáradó dicsőség és Isten ereje elsöpörte a testéből a betegséget. Úgyhogy magasztaltassék az Úr neve, és nagyon sokan jelzitek, hogy az interneten keresztül igen nagy megtapasztalásaitok és szellemi érintéseitek, beteljesedéseitek vannak, és ennek nagyon örülünk. És valóban ez a jövő, mert mint hallottátok már, jövőre meg is szűnnek a Hálózat TV műsorai, a szerződést mi magunk bontottuk föl, mert igen költséges volt, és évekig kellett erre anyagiakat áldoznunk, és ha az Úr mondta volna, tovább is megtesszük, de az Úr nem indít minket jövőre, hogy a tévében legyenek a műsoraink. Ez azt jelenti, hogy csak az interneten lehet majd követni az egyháznak az istentiszteleteit, tanításait, bizonyságait, viszont a teljes istentisztelet követhető. És nagyon hiszük, hogy egyre nagyobb tábort köszönthetünk mindig az internet hallgatóság között. Tehát ez volt az első mondandóm, és még egy-két kötelezettség itt az elején, ahogy szoktuk, a Sanders pásztorunk alkalmairól. December 19-én szombaton 11 órakor a Paksi Művöldési Házban lehet találkozni a szolgálatával. December 20-án, vasárnap 16 órakor Orosházán a Művöldési Házban lesz. Ez még a két idei lehetőség, hogy vidéken találkozhassatok vele. Vasárnaponként értelemszerűen mindig itt, tehát jövő hét vasárnap is már szolgálatba áll. A Mikulás ünnepségről helyszíne a 70-es szám, Törökfoly is 70-es szám, a kicsiket tehát oda várjuk. A jelentkezési határidő most már nagyon-nagyon a végét járja, tehát a Mikulás nem tudja a gyerekek címét, akkor igen nagy bajban szokott lenni, nem tudja kiszólítani őket. Úgyhogy szeretnénk tudni a pontos létszámot és a gyerekek nevét. A Mikulás ünnepség pont 10 órakor kezdődik oda, hogy a szülők itt tudjanak örvendezni, a gyerekek pedig oda. Kis ünnepség, egy kis játszóház várja őket, és egész istentisztelet alatt figyelnek a gyerekekre. Az újdonságok közül több újdonság vár benneteket a könyves pultnál. Egyet említenék meg, ami a legnagyobb örömünk, rég várjuk, mert a kettes számú imakönyv már elég rég kifogyott. Új kiadásban, bővített kiadás, amilyenkor szoktuk bővíteni, amit a Szent Szellem ad nekünk az imáinkban. Ezekkel ékeskedünk, hogy egy új kiadásban elég vaskosan, most már 167 oldalban találhattok igei imádságokat, és ezeket használhatjátok, imádkozhattok. A nagykanai dicséretet köszöntjük, a nagykanézsaiakat, és egy CD-vel várnak ők is benneteket a könyvespultnál, hogyha szeretnétek ezeket a dalokat, amik többnyire az ő saját szellemi ihletéseiben született imádott dalok, ha szeretnétek ezeket megismerni és énekelni, erre van lehetőség, mert a CD-jüket lehet hallgatni, elkészült, és nagyon köszönjük Istennek, hogy Isten így használ benneteket ebben az imádatban. A bizonyságot kell most sorra vennünk. Van egy drága hölgy, aki jelentkezett, Margókám hoztad, szeretné elmondani, hogy Isten mit tett ővel, úgyhogy megkérlek, hogy gyere előre, és Jézusnak a neve magasztaltassék fel köztünk, tegyél egy bizonyságot, kérlek szépen, hogy... Megkérlek, hogy először mutatkozzál be nekünk.
Wolf Ferencnél vagyok, Anikó, erzsébeti lakos. Hát először is a betegségemről. 1975-ben született gyermekem után én depresszióban szenvedtem 29 évig. 6 éve jártam lelki gondozóba, és mióta Isten házában járok, azóta gyógyultam. Nem teljesen, de gyógyultam. Úgyhogy még kérem az Úr Jézust, hogy még a további betegségeimben is segítsen rajtam, hogy teljes egészségben tudjam élni további életemet.
Hadd segítsek abban, hogy megkérdezem, hogy miben érzékelted a javulást, a gyógyulásnak az útjára léptél? Hogy érzékelted ezt? Miben jelentkezett?
Hát olyan, hogy ez a depresszió, fóbia, pánik betegség, ez idegrendszeremben végigfut a szervezetemben, úgy, mint egy áram, és ez megszűnt. Gyógyszert napi háromszor egyet szedtem frontint, most már délit elhagyom, reggel beveszem még, ha el nem felejtem. Este bizony be kell vennem még, hogy aludni tudjak. A lábaim nem fájnak, futok, mint a nyúl. Lépcsőn is nagyon jól tudok közlekedni az emeletre, ami idáig nagyon nehezemre esett, hogy bevásároltam és vittem a szatyrokat. Ez mind könnyebben megy most már. és a lelkem is könnyebbült. Minden nap imádkozom Isten szellemével, hogy további egészséget adjon nekem, családomnak és unokáimnak, mindenkinek. Még férjemért szeretnék majd imádságot kérni. Ő 10 éve cukorbeteg, ebben 4 éve inzulinozza magát napi 4-szer. És ő rajta szeretnék majd segíteni én általam, mert őt sajnos nem tudom ide elhozni.
Igen. Szívesen elmegyünk és meglátogatjuk őt, hogyha ez lehetőség számunkra, akkor elmegyünk és imádkozunk érte. És ahogy te a gyógyulás útjára léptél, ő is ezt meg téged nyomdok egyben követ, és tökéletes gyógyulás garantált a Bibliában a számunkra. Úgyhogy ezt a Jézus Krisztusban elfogadtuk, megköszönjük, hogy te elmondtad, és az Úr Jézus Krisztusnak egy dicsőséges tapsot szeretnék kérni. Neked pedig köszönöm.
Köszönöm én is.
Alleluja, dicsőség legyen Istennek, és jó hallgatni ezeket a bizonyságokat, azért, mert egyes, akik ilyen hasonló esetekből szeretnének gyógyulni, egy bíztatás, bátorítást kapnak. Akik már meggyógyultak, azok pedig együtt tudnak örülni azokkal, akik nyomdokaikat követték. Egy dalt fogunk most még elénekelni, mielőtt belekezdenénk Isten igének a tanulmányozásába. Egy olyan dalt szeretnék kérni, amiben Istennek a nyelveken való imádatába tudunk a trón elé menni, jó? És aztán nekilátunk az igének. dicsőség legyen Istennek. Az Úrnak a jelenlétében foglaljatok helyet. És talán avval kezdeném, hogy az igének a tanulmányozása az hasonlítható egy olyan hálóhoz, amelyet amikor levetünk a tengerbe, a vízbe, akkor minden egyes alkalommal a fonása egyre sűrűbb és sűrűbb lesz. És ahányszor és újra leengedjük ezt a hálót, egyre több és több marad fenn a hálónkon. Ezt gondoljunk arra, hogy amikor legelőször hallottuk az igét, akkor épp hogy csak benzegettük, hogy mi is az az újjászületés, és ha azt megértettük, már nagyon örült a szívünk, hogy mi történt velünk az életünkben, egy hatalmas változás. És amikor elkezdünk az ige iránt érdeklődni, és újra kinyitjuk a Bibliát, és tanulmányozzuk az igét, akkor ez olyan, mint amikor ezt a hálót, amivel szeretnénk halat fogni a tenger vizéből, Isten a kegyelméből egyre sűrűbbre és sűrűbbre fonja, és egyre többet és többet tudunk kivenni, többet fogunk a hálón, egyre gazdagabb lesz a fogás, hogy ha így mondjam, egyre apróbb részleteket is észre tudunk venni az igéből, amit addig esetleg nem is láttunk meg. És ez Isten kegyelme, és Istennek az igének a tanulmányozása ehhez igen hasonló, amikor újra és újra előveszik ugyanazokat az igéket, újabb és újabb dolgokat látunk meg belőle, és ezek az igék úgy élnek, hogy képesek újra és újra megszólalni, és mondani nekünk olyan dolgokat, amit addig nem hallottunk az igéből, és újabb világosságok jönnek hozzánk. A mai napon szeretném nektek bemutatni a legjobb barátomat. Ezt a napot erre szántam, hogy megtegyem nektek, és tiszta szívemből is teljesen őszintén, és teljesen közvetlenül fogok hozzátok szólni, hogy elmondjam azt, amit a Szent Szellem szeretne, hogy ma elhangozzék. Mert amikor szolgálunk, akkor nem embereknek akarunk tetszeni, nem Istennek. És én elszántam, hogy ma azt mondom, amit ő ad a számba. Úgyhogy amikor a világban beszélgetnek, és szóba kerülnek a jó barátok, szóba kerül a legjobb barátunk, akkor teljesen értelemszerű, és feltételezzük, hogy akiről beszélünk, azt elég régről kell, hogy ismerjük. Ahhoz, hogy kimerjük jelenteni azt, hogy van egy igen jó barátom, egészen biztosak lehetünk abban, hogy nem egy-két napja ismertük meg, nem a múlt héten ismertük meg, és nem is hónapok, hanem hosszú-hosszú évek és évtizedek kellenek ahhoz, hogy valakiről kimerjük jelenteni, ő egy igaz jó barát. És ugyanez igaz az én legjobb barátomról. Elmondhatom nektek, hogy amikor megismertem, akkor nem tudtam még, hogy ő lesz a legjobb barátom. Amikor megismerkedtem vele, akkor még voltak a világból kapcsaim, köteleim, ismerősök, barátok, legjobb barátnő. És ahogy teltek, múltak az évek, és én őt egyre és jobban megismertem, átvette ezeknek a barátságoknak a helyét az ő köteléke. Olyan mértékben, hogy ez annyira erőteljes és szoros lett, hogy ezek a világi barátságok vagy megszűntek, vagy eltörpültek mellette. És ma, 19 évi ismeretség után kimerem jelenteni, hogy ő a legjobb barátom. És akkor most már így tapsoltok, akkor nem titok, tudjátok, hogy kiről szólok. És ti, akik régebb óta jártok az Úrban, ugyanígy mondhatjátok bátran, kimeritek mondani, hogy ő a legjobb barátotok. A legjobb barátotok. És hogy kiről van szó, akkor most már elmondom, tovább nem rejtegetem őt, mert ez a célom, hogy szóljak már róla, ő a Szent Szellem. A Szent Szellemről szeretnék ma nektek szólni, aki az életemnek a legfontosabb pontja, és a legbiztosabb pontja, és a legszorosabb köteléke lett. A 19 év során, nem egyik napról a másikra. 19 éve járok ő vele. És minél inkább ismerkedem vele, mert mai nap is sem mondhatom, hogy teljesen ismerem őt. Minél inkább megismerem őt, annál több jót tudok elmondani róla. annál több jó tulajdonságát tudom nektek felsorolni. Annál erősebb a kötelék a szívemen ő felé. És annál jobban szeretem őt. Amikor világi barátságokban gondolkodunk, akkor ahogy telnek múlnak az évek, és valakinek barátság szövődik a szívén, és tényleg lesz egy jó barátja, akkor megismeri, hogy az ő barátjának nem csak jó tulajdonságai vannak, vagy az ismerősének, hanem vannak, most finoman fogom mondani, nem oly túl jó tulajdonságai is az illetőnek. Ugye? Mert itt a Földön nincs egy sem, aki olyan tökéletes lenne. Tehát a barátságainkban megismerjük az illetőt, elfogadjuk úgy, ahogy van. Vannak jó tulajdonságai, de vannak olyan tulajdonságai is, amivel nem kell dicsekednünk, vagy nem éppen lehet dicsekednünk. Az én barátomról, a drága szentszeremről ez nem így mondható, hanem úgy, hogy neki csak jó tulajdonságai vannak. Ő minden szempontból, amit eddig őt megismertette magát velem, csak kiváló, drága, jó barátság, és nem tudok olyan oldalát mondani, amire el lehetne mondani, hogy igen, hát barátság, és ebben együtt elfogadom, de ez nem egy olyan jó tulajdonság. Nincs ilyen. Ő soha el nem hagyott egyetlen perce sem. Minél nagyobb nehézségekben meg bajokban van az ember, amikor át kell menni a tűzön meg a vizen keresztül, annál jobban megmutatja magát. Hogy velünk van, hogy ott van, és hogy megsegít. Nem olyan barát, aki azt mondja, hogy most a héten nagyon elfoglalt vagyok, nem érek rám, majd jövő héten visszatérünk erre. Szentszeremtől nem kapsz ilyen választ. A Pál apostol korintusbeliekhez írott második levelében a zárósor így hangzik. Úgy búcsúzik tőlük, hogy az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentszeremnek közössége, minnyájatokkal. Amen. Ki cseng ebből, hogy Isten rendelésében egy közösség hagyatott ránk, a Szent Szellem közössége. Közösséget rendelt Isten a számunkra a drága Szent Szellemmel. Ezért fogok ma őről a legdrágább barátomról, a Szent Szellemről beszélni bővebben. Mert ez a közösség az alapja annak, hogy a keresztény életünket abban a győzelemben, abban a békességben, abban az örömben, abban az áttörés halmazban tudjuk élni, ahogy Isten valóban rendelte nekünk. Ez a kulcs, ez az alapja annak, hogy az áldások valósággá jöjjenek az életünkben. A Szent Szellem közössége olyan dolog, amelyben nap mint nap növekednünk lehet, és nem csak növekednünk lehet, növekednünk kell. Ezt a legelején le kell szögeznünk, és szem előtt fogjuk tartani mindvégig. Amíg Jézus a tanítványokkal a földön járt, ez a 3,5 évig, amíg Jézus a földön járt, a tanítványoknak nagyon-nagyon jó dolguk volt Jézus mellett. Ezt el lehet mondani, lehet látni az írásokból. Hogyha éhesek voltak, és nem volt elég kenyerük, akkor Jézus megszaporította a kenyeret, és mindannyian jól laktak, sőt, még maradt is. Hogyha háborgott a tenger, akkor felébesztették Jézust a hajón, és Jézus megdorgálta a tengert, és a tenger lecsillapodott. Hogyha nem volt pénzük az adóra, hogy befizessék, akkor Jézus szavára került arany a halnak a szájában. És szinte, amit csak kigondoltak, rögtön ott volt, mert Jézusban minden szükségük és minden problémájuk azonnal megoldódott. Arany életük volt, mondhatnánk, Jézus mellett, a tanítványoknak. Közeledett azonban a búcsú órája. Akkor lejárt ez az idő, hogy együtt járhattak, akkor Jézusnak fel kellett készíteni a tanítványokat arra, hogy eljön hamarosan az az óra, amikor többet nem látják Jézust. És ha olvassuk ezeket az ige verseket, akkor szinte könyv fog a szemünkből előjönnie, hogy Jézus búcsúzik a tanítványaitól. A János evangélium 14. fejezet 18-as versében így szól nekik Jézus. Nem hagylak titeket árván, eljövök ti hozzátok. Bár én elmegyek, de árván nem maradtok, mondja Jézus. Itt az idő, hogy én elmenjek, de valakit küldök majd, ti hozzátok. A János Evangélium 16. fejezet 5-ös versében így folytatja Jézus, ezek megint csak a búcsúnak a percei, és érezzük meg a szívünkön azt a nehéz pillanatot, amit a tanítványok éreztek, amikor Jézus búcsúzott tőlük. Jézus azt mondja, most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és senki sem kérdezi tőlem közületek, hová mégy. Hanem mivel, hogy ezeket beszéltem néktek, a szomorúság töltötte el a szíveteket. Hát látjátok, a búcsú nem volt könnyű. Amikor Jézus megjelenti az elmenetelét, és a búcsúnak a pillanatai vannak, akkor szomorúsággal teltek el a tanítványok. De Jézus így folytatja, 7-es versben. De én az igazat mondom nétek, jobb néktek, hogy én elmenjek. Mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt ti hozzátok. Gondoljunk bele, hogy Jézus elkezdi a tanítványokat eként vigasztalni. Ne buslakodjon a szívetek, mert ugyan most elmegyek és egy rövid ideig nem látok, de majd eljövök hozzátok oly formában, hogy elküldöm néktek a vigasztalót. És jobb néktek, hogy én elmenjek. Ne szomorkodjon a szívetek. Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, akkor nem jöhet el az a másik, a vigasztaló hozzátok. A tanítványok nem sokat értettek ezekből a sorokból. Nem tudták igazán feldolgozni és értelmezni Jézusnak a szavait. Jézus azonban elég sokat beszél erről, és nézzük meg, hogy milyen formán magyarázza az ő visszajövetelét. A János Evangélium 14. fejezetében olvassuk el a 21-es verset. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. 23-as versben felele Jézus, és mondanéki, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, vagyis az atyám és Jézus, ketten együtt, ahhoz megyünk, és benne lakozást veszünk. A tanítványok biztos eltöprengtek rajta. Hogy hogyan lehet az, hogy maga az atya és a Jézus együtt lakozást fognak venni bennünk. Rejtély volt ez még a számukra akkor. Jézus vajon miről beszél, amikor ezt mondja? Egyáltalán miért kell Jézusnak elmennie? És miért lesz az jobb, amikor ő elmegy? Miért? Ezek a kérdések forrottak a tanítványok szívén. Mi a későbbiekből megtudjuk, ahogy tanulmányozzuk az igét, hogy bizony, hogy sokkal jobb korszak jött avval, hogy Jézus elment és elküldte a vigasztalót. Egy okot mondok csak rá. Sok okát lehetne sorolni. Az első, ami a legszembetűnőbb, hogy amikor Jézus a földön volt, a tanítványokkal, akkor a betegek és a tömegek arra tudtak gyógyulást venni, amerre Jézus járt. Amerre Jézus járt, tömegek követték, és ahogy az erő belőle kiáradt, a betegek meggyógyultak, a vakok szemei megnyíltak, a sürketek fülei megnyitattak. Jelenleg csodák kísérték Jézus szolgálatát, miután a Szent Szellem felkeretését megkapta. Addig egyetlen egy csodát sem tett, amíg 30 éves nem lett. Most, hogy a Szent Szellem bennünk, mint hívőkben lakozást vesz, amerre csak járnak a Szent Szellemmel teljes hívők, a Szent Szellem képes ugyanerre a kiáradásra. És látjuk így Istennek a tüzét Afrikában, és látjuk Istennek a tüzét Amerikában, és látjuk Isten tüzét a Romániában, és Magyarországon, településről település szerte. És az ördög nem tudja, hova kapkodja a fejét. Mert zavarban van. Mert ezek a csodák, jelek, sokasága, kiáradások, Szent Szellem tüzek, világ szerte mindenhol tapasztalhatók. Azáltal, hogy Jézus azt mondta, hogy én elmegyek, jobb lesz nétek, hogy én elmenjek. Mert ha el nem megyek, nem küldöm el nétek a vigasztalót. Ezek a csodák, jelek, amelyeket ma látunk a világban, a vigasztaló által vannak, aki bennünk örök lakozást vett. És ezért mondhatta Jézus, hogy jobb lesz nétek, hogy én elmenjek. Bár most szomorúság tölti el a szíveteket, de ne szomorkodjék a ti szívetek. Ezt a vigasztalót, akit Jézus ránk hagyott, ezt a drága, szent és igaz barátot, az én legjobb barátomat szeretném a nektek az igén keresztül bemutatni. Mert hogy növekednünk kell az ő közösségében, ezt mindannyian érezzük. És vágyódunk is erre. Mindannyiunk szíve vágyódik utána, hogy azt a csodálatosat, aki ő maga, hogy ezt még jobban megismerhetjük. Hogy ezt a közösséget még jobban kiaknázhassuk. A benne rejlő kincseket még jobban felszínre hozhassuk. Hogy ne csak egy sekélyes szinten ismerjük őt, hanem menjünk az ő mélységeibe. Ez mindannyiunk számára igen-igen fontos. Hogy azt szeretném kérni tőletek, hogy a figyelmetekkel tovább kövessetitek az igéken, akkor így, hiszen honnan ismerhetjük meg a Szent Szellemet, az igében, amit Jézus mond róla. Ő az, aki kinyilatkoztatta a Szent Szellemet, és ezekből az igeversekből, ha ezeken elmélyedünk, ezeket tanulmányozzuk, jutunk még közelebbi ismerettségbe a Szent Szellemmel, akivel egy szent közösség van elrendelve az életünkben. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy nem lapozunk messzire, mert az előbb is itt voltunk, a János Evangélium 14. fejezetben. A 16-os verset olvassuk Jézus szavai a vigasztalóról, ismét. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Ezek az első szavai Jézusnak a Szent Szellemről, hogy elkezdi a tulajdonságait sorolni. Az bővített biblia fordítás szerint szeretném elolvasni a 17-es verset, mert az amplified fordítás mindig előhoz valamit, amit esetleg az alapfordítás nem tud nekünk úgy megvilágosítani. Így szól ez. Az igazságnak ama szellemét, akit a világ nem képes befogadni, fogadni, mert nem látja őt, nem ismeri őt, és nem ismeri fel őt. Ti azonban ismeritek őt, és felismeritek őt, mivel ő állandóan veletek él, és bennetek marad. Ez a drága Szent Szellemről mondatot, és hogyha egy picit a görög szöveget megnézzük, a betű mögé nézünk, és megnézzük, hogy mi van ott a görögben, akkor amikor Jézus azt mondja, hogy más vigasztalót ad néktek majd az Atya, mert én kérem, ez a más vigasztaló mit is tükröz valójában? A görögben ez áll, allos parakletos, és az allos jelenti a mást, a parakletos a vigasztaló. De tudnunk kell, hogy a görögben két szó áll arra a kifejezésre, hogy egy másik. Egy nagyon specifikus nyelv a görög, nagyon pontos. Az, hogy mi kimondjuk, hogy egy másik ugyanabból a fajtából, ami minőségében, minden úton, módon, minden tekintetében ugyanolyan, erre egy szó a görögben az allos. Tehát ugyanaz, de ugyanabból a fajtából. Van egy másik szó a görögben, ami kifejezi ezt a mást, amikor egy másikat, de egy másik fajtából gondolunk. És Jézus melyik szót használta? Mire utalt? Ugyanabból a fajtából. Az allos parakletoszt tanította nekünk. Tehát egy vigasztalót kaptok, aki pontosan ugyanolyan, mint én. Ezt fejezi ki. Minőségében, tulajdonságaiban, minden tekintetben. Pontosan ugyanolyan, mint én. És ez egy nagy, világosság, ha ebbe belegondolunk, mert ez azt jelenti, hogyha a vigasztaló pontosan olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a Jézus, tehát egy más vigasztaló, de pontosan olyan, mint a Jézus, akkor ugyanazok a jelek és csodák meg kell, hogy történjenek a Szent Szellem jelenlétében, egy szellemmel teljes hívő életében, mint amikor Jézus itt a Földön járt. Teljesen egyértékűen kiváltja a Jézus földi útját a Szent Szellem bennünk való lakozása. És ha belegondolunk, a vérfolyásos asszony, amikor a tömegben addig nyomakodott és furakodott, még megérintette a Jézus ruhájának szegélyét. Jézus nem is tudta, hogy valaki közeledik feléje, és csak akkor vette észre, amikor erő származott ki belőle, hogy valaki megérintette. Hát Jézusnak nem volt benne az akarata abban a gyógyulásban. Nem volt benne a kimondott szó, hogy igen, akarom, gyógyulj meg. Jézus utána vette észre, hogy történt valami. Erő származott ki belőle. És akkor már megtörtént a gyógyulás. Ugyanez a Szent Szellem árad ki a mi templomainkból is, ha ugyanaz a hit veszi körbe és érinti meg. Pontosan ezzel a kifejezéssel, allos parakletos, ugyanaz, pontosan ugyanaz, ugyanabból a fajtából kaptunk egy vigasztalót. Nézzünk kicsit mögé ennek a parakletos szónak is, mert a bővített fordítás szerint hét tulajdonságot fed fel ez az egy szó. Nézzük meg, hogy milyen nevek szerepelnek itt. Vigasztaló, ez mind a Szent Szellem, tanácsadó, segítő, ezek felfedik az ő tulajdonságait. Védelmező, védő ügyvéd, szószóló, közbenjáró, megerősítő, támogató, támasz és tanító. Egyetlen egy szó, parakletos. Ezek mind jellemvonásai a drága Szent Szellemnek, akit kaptunk a szívünkbe. További jelentéseket nézzünk meg a parakletos szóról. Megtaláljuk a vigasztal, az ott van vele, mellette áll, megsegíti, utat mutat, és felszabadít. Ezek olyan gyönyörűséges cselekedetei a Szent Szellemnek, hogy ebből már csak egyet is megtapasztal az ember, ugye ismerkedni kezdünk vele, és valamelyik formájában be fog mutatkozni az életünkben, ha befogadjuk. Lehet, hogy valakinek egy vigasztalása lesz szüksége. És a Szent Szellem elkezdi a lelkét vigasztalni. Vagy egy útmutatásra van szüksége. És a Szent Szellem, ahogy hozzáfordulunk, valóban megmutatja majd azt az utat, amit járnia kell. Hogy kimenekedjen a bajokból. Vagy lehet, hogy egy szabadításra lesz szüksége az illetőnek, és a Szent Szellem a felszabadító tulajdonságával jelentkezik majd az életében, és megszabadítja attól a kötéstől, attól a dohányzástól, attól az alkoholtól, vagy a kábítószertől, vagy a gyógyszerfüggéstől, vagy a családi problémától. A Szent Szellem be fog mutatkozni. Ezek közül valamelyik arcát fogja először megmutatni, ahogy együtt járunk vele. És ahogy megismered őt erről az oldalról, többet akarsz majd ismerni még belőle. És még jobban akarod megismerni, mert lenyűgöző a szépsége és a jósága, és ez mind ő maga. Ezek a tulajdonságok mind őt magát jellemzik. Ha folytatjuk a Jézus szavait, hogy a Szent Szellemet hogy mutatja, mert többször előkerül. Ezek az igeversek újra és újra előbukkannak. János 14-től 17-ig Jézus sok esetben visszatér, és elkezd beszélni a Szent Szellemről. Nem egyszer és nem kétszer visszatér, és bemutatja, hogy majd az, aki jön, a vigasztaló, az milyen. Úgyhogy ebbe kell egy kicsit belemélyednünk még. Nézzük tovább, a János 14. fejezetében voltunk, most a 26-os versre menjünk. Itt Jézus folytatja. Ama vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, újabb tulajdonságot találunk. Ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekben juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Vagyis egy tanítót találunk ő benne. A Szent Szellemben, a drága Szent Szellemben. Azt mondja Jézus óla, hogy ő mindenre megtanít majd titeket. Vagyis egy keresztény életében nem lehet zavarodottság ilyen tekintetben. Mert amit csak tudni akarunk, amire csak akarjuk, hogy fény derüljön az életünkben, a Szent Szellem ott lesz, és ha keressük az arcát, azt ki fogja jelenteni nekünk, meg fogja mutatni nekünk, meg fog tanítani rá minket. Ez a Szent Szellem feladata az életünkben. Az első korintusi levélben, a második fejezetben ezt Pál bővebben fejti ki, hogy mindenre megtanít titeket, de ez a lényeg, amire most tekintünk. Nézzük, hogy ott milyen gyönyörűen hozza elő Pál és így a tanítványoknak. Az első korintusi levél második fejezetében a 9-től 12-es verseket olvasom. Nem kell minden helyre oda mennetek, elég, ha figyeltek, és maradjatok a János evangéliumban. És elolvasom nektek. Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt. Vannak ilyen dolgok? A Biblia írja. Vannak olyan dolgok, amiket a szem nem képes meglátni. és a fül nem képes hallani. Az embernek a szíve nem képes megérteni. Egyedül hogy tud hozzánk jönni? A Szent Szellem által, ha kijelenti. Ezek azok a dolgok, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelenti az ő szelleme által. Meg akarod ismerni ezeket? Akkor a Szent Szellemmel közösségben kell kerülned, és mélyebb közösségben kell. Az ő szelleme által tudnak csak kijelentetni. Az ő szelleme által. Mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Akarsz-e Isten szívének a mélységeiből kijelentéseket kapni? Vágyakoznod kell a Szent Szellem közösségében való elmélyülésre. Onnan fognak ezek jönni? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek szelleme. Mi pedig nem a világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való szellemet, és nézzük meg, miért kaptuk. Hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Amiket Isten ajándékba kegyelemből adott nekünk. Nincs más mód rá, csak ha megismerkedsz a Szent Szellemmel, és mélységes, mély kapcsolatba kerülsz vele. Aki felületesen jár a Szent Szellemmel, ezeket soha nem fogja megismerni. Ezek mind el vannak készítve nekünk. Ezek valóságosak. Amiket Isten ajándékozott nekünk. A Szent Szellem erre adatott nekünk. A János evangéliumra visszakanyarodunk, mert ott kapjuk a legtöbb tanítást a Szent Szellemről, és olvassuk a 15. fejezetben az igét, amely így szól, a 26-os vers. Így szól, mikor pedig eljön majd a vigasztaló. Látjátok, Jézus úgy beszélt abban az időben, amikor vigasztaló még nem adatott. De így mondja, mikor eljön majd a vigasztaló, akit én küldök nétek az atyától, az igazságnak szelleme, aki az atyától származik, ő tesz majd én rólam bizonyságot. Halleluja! Itt egy megint nagyon fontos tulajdonságát fedi föl Jézus, egy újabb tulajdonságát a Szent Szellemnek. A Szent Szellem az, aki bizonyságot tesz, kiről? Jézusról. Jézus elment, és az atya jobbjára magasztaltatott. Megdicsőült, és az atya jobbján van a trónon. De adott valakit, aki a drága Jézusról bizonyságot tesz nekünk a szívünkben minden percben, az életünk minden percében, ha kell. Egy erős bizonyságot. Jézus úgy folytatja, de ti is bizonyságot tesztek, ez a 27-es vers. Tehát adta a Szent Szellemet, aki a bizonyságtevő a Jézusról, és hozzáteszi, de ti is bizonyságot tesztek. Vagyis a Szent Szellem és te együtt, ketten, munkatársak lévén, Jézus Krisztus bizonyságtevőivé váltatok. Hatalmas dolog. Hatalmas dolog. A Szent Szellem az a hármas tanú bizonyságtevők közül, aki a mennyben és a földön is jelen van. És ez azért fontos megjegyezni, mert ma a Szent Szellemről beszélünk, és a Szent Szellem, mert minél jobban ma az igéken keresztül a szívünkbe kell tudni fogadni, hogy meg kell látnunk a funkcióit, a feladatait az életünkben, ahhoz, hogy az tudjon működni utána. Tehát azt mondja János, az 1 János 5-7, hogy hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben. Az atya, az ige, és ki a harmadik? A Szent Szellem. 3. Látjátok, ő a harmadik bizonyságtevő a mennyben. A 8-as vers ezt mondja, és hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön. És kivel kezdődik? A szellem, a víz és a vér. A Szent Szellem mind a 2-3-asban benne van. Ő a legerősebb bizonyságtevő, és az a szívedben van. A mennyben is, és a földön is ott szerepel, mint a bizonyságtevő. Azért, mert Jézus erre rendelte. Azt tanította, hogy ő lesz az, aki majd én rólam bizonyságot tesz. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha te kiejted a Jézus nevét, a Szent Szellem ott terem, és mindazt megcselekszi, amit Jézus, ha ott állna melletted, megtenne abban a helyzetben. Hogyha egy helyzet úgy hozza, hogy meg kell dorgálnod, és Jézus nevét ki kell árasztanod egy helyzet felett, biztos lehetsz benne, hogy a Szent Szellem ereje, munkája, formája és megoldást hoz. Mert bizonyságot kell tegyen a Jézus nevéről, amely uralkodik az adott helyzet felett. Legyen az a munkahelyed, a családod, megélhetés, A Szent Szellem egy bizonságtevő munkája, hogy az az eredmény előjöjjön, mintha Jézus maga ott állna, és végezné, és vezényelné, és irányítaná az életed dolgait. Ezt a Szent Szellem végzi. Következő 16. fejezetben szól megint Jézus a Szent Szellemről, a 13-as, 14-es versekben. Így szól. De mikor eljön ő, az igazságnak szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Itt nagyon sok mindent megtudhatunk ebben a két versben. Ez olyan gazdag rész a Szent Szellem bemutatásáról, hogy egyszerre nem is lehet átfogni az egészet. Amit szeretnék nektek most kiemelni, Jézus azt mondja, hogy a Szent Szellem szól. Hozzáteszi, hogy nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall. Láttuk, hogy fönt a mennyben ő az egyik bizonyságtevő a három közül. Az Atya, az Ige és a Szent Szellem. Hármójuk közül a Szent Szellem az, aki a szívedben megszólal. És szólja a mennyei dolgokat, és szólja a kijelentéseket. A Szent Szellem tehát szól, ezt el kell könyvelnünk az életünkben. Hogy a Szent Szellem szól, az ő hivatalát betölti. A kérdés úgy hangzik, hogy mi vajon meghalljuk-e? A Szent Szellem szól hallható formában, ez a kevésbé gyakori, és szól a szívünkhöz belső bizonyosság formájában. Ez a leggyakoribb formája annak, hogy a Szent Szellem kommunikál velünk. Egyszerűen úgy közli a dolgokat a szívünkkel, hogy nem hallunk külön megkülönböztető szavakat, mintha valaki szólna, ez is előfordul, ez a ritkább, egyszerűen úgy teszi oda a szívünkre, hogy tudjuk. És megtéveszthetetlenül tudjuk, hogy ezt a Szent Szellem mondta, és ez így van, és senki arról le nem beszélhet minket. Meg nem téveszthet minket. Ez a Szent Szellemnek egy nagyon fontos szolgálata, és a keresztényeknek alapvető fontosságú, hogy az életükben boldoguljanak, hogy azt megragadják, amit a Szent Szellem szól. Az életünkben ugyanis nem lehet minden gondunkat és problémánkat az ördögre kenni. Az ördög gonosz, és tudjuk, hogy miért jár, lopjon, öljön, pusztítson, de mindaz a baj és gond, amiben ma vagyunk, ha vagyunk, az nem mind az ördögtől van. Hány olyan problémánk van ma, amiben azért keveredtünk, mert akkor, amikor egy döntést hoztunk, akkor nem vettük a fáradtságot, hogy meghalljuk a Szent Szellem hangját, hogy mit tegyünk. És oktalan döntéseket hoztunk. Rossz döntéseket hoztunk. És annak ma isszuk a levét. Ilyen számtalan van az életekben, és a Szent Szellem kisegít minket. De ha meghallottuk volna a hangját, amikor szól, akkor ma nem lennénk azokban. Ez a tanulság belőle. A Szent Szellem szól, és nekünk azt meg kell hallanunk. Ez annyira fontos a mai életben, hogy szeretném, ha ma a figyelmünket erre összpontosítanánk. Mindannyiunknak kell benne növekedni. Nincs olyan köztünk, aki ne vétette volna el, hogy a Szent Szellem jelzett valamit, és elengedte a füle mellett. Nincs olyan köztünk. Mindannyian tanuljuk, és egyre jobbak vagyunk benne. Egyre jobban vagyunk ebben. Mondjuk ki, hogy a Szent Szellem szól, és én meghallom azt. Még egyszer. A Szent Szellem szól, és én meghallom azt. Most forduljunk a Szent Szellem felé, és mondjuk úgy, hogy te szólsz, és én meghallom azt. Még egyszer. Te szólsz, és én meghallom azt. Most fordulj a szomszédod felé, és mondd neki, hogy a Szent Szellem szól hozzád, és te meghallod azt. Még egyszer. Ámen, ez így legyen. Ámen, 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 ámen. Ámen, ámen. Ez az életünknek alapfontosságú része, hogy ezt pontosan megtanuljuk. Elvárjuk a Szent Szellemtől, mert ő teljesíti a hivatalát. Ha Jézus azt mondta, hogy ő szól, akkor ő nem lesz ebben lusta, és nem lesz ebben olyan, aki elmegy szabadságra például. Ő mindig be fogja tölteni. Amikor kell, ő szólja. A kérdés ott van, hogy te ráhangolódtál-e a belső emberedben, hogy meghald azt. Mert hogy a műholdas rendszerek sugározzák a különböző adásokat. Melyiket tudod venni azok közül otthon? Amelyikre rááll a vevőd. Amelyikre ráhangolódsz, azt az adást tisztán tudod venni. Ugye ez pontosan így van a Szent Szellemmel. Ő szól, és szól, és szól, és szól, mi pedig rá kell, hogy hangolódjunk. Élesre kell állítsuk a szellemünket, hogy meghalljuk őt. És ehhez nagyon fontos ez a közösség, amivel kezdtem. Ha nem vagy a Szent Szellemnek a mély közösségében, akkor el fog menni a füled mellett, amit ő mond. Ehhez el kell csendesedni, erre rá kell hangolódni. És tanulni kell, hogy hogy kell őt meghallani. Ha ezt nem gyakorlod, nem lesz sikeres a keresztény életed. Akármennyire ki van fizetve az ára, akármennyire akarja Isten, hogy téged megáldjon, nem fogod tudni azokat az áldásokat élvezni. Hegennek megjelent az Úr 1959-ben, amikor először jelent meg neki. Maga az Úr Jézus, nyílt látomásban. És azt mondta neki, hogy azt akarom, hogy tanítsd meg a népedet, hogy miként vezeti őket Isten Szent Szelleme. Mert nem tudja az én népem. Nem ismeri az én hangomat. Hegennek ez egy hatalmas elhívása volt, hogy tanította a népét, írt erről egy könyvet is. Ez a könyv, hogy miként vezet, hogy hogyan vezet Isten Szelleme, az egyházunk gondozásában hamarosan kiadásra kerül. És nagyon fogom kérni, hogy szorgalmasan tanulmányozzátok, mert kiváló fejezetek vannak benne. Külön tanulmányozza például azokat a hibákat, külön fejezetekben, amit a Szent Szellem vezetésének az elhalasztására a keresztények elkövetnek. Hogy milyen hibákba esünk bele. Tipikus hibák, és hogy el ne kövessük még többször, meg kell tanulmányoznunk azokat. És tudnunk kell, hogy miként kell a Szent Szellemet meghallani, és mire kell vigyázni abban, hogy el ne védsük az ő hangját. Tehát egy könyv is a segítségetek lesz ebben. Nagyon-nagyon kulcsfontosságú dolog. A Szent Szellem szól, és te meghallod azt. Naponta meg kell vallanod. Én kiírtam magamnak a számítógépem hangfala mellé. Drága Szent Szellem, te szólsz, és én meghallom azt. Egyet sem engedek a földre esni belőle. Minden szó, amit te szólsz, az szívem tábláira esik. A Jézus nevében. Ezen dolgozom én magam is, mert nem engedhetjük meg magunknak, hogy elvétjük, amit ő szól, mert ő figyelmeztet, ha kell. Ha kell, előre figyelmeztet, hogy készülnek a bajok, és ne erre, hanem arra menj. És ki tudná előre a jövőt, ha nem ő? Tessék komolyan venni a Szent Szellem közösségét, és ezt gyakorolni. Gyakorolni, önmagától nem jön. A Szent Szellem igenis szól, és azt kiáltja, hogy ez az út, ezen járjatok. Ugye? Megmutatja az utat. Hogyan lehet a Szent Szellem közösségében növekedni? Erről ejtsünk egy néhány szót, mert ezt nekünk munkálni kell. Ugyanúgy, ahogy a testépítő bemegy a edzőterembe, és egy gyakorlatot elvégez több százszor, meg több ezerszer, hogy szépen kinövekedett izmai legyenek. Ugyanúgy kell munkálkodni egy kereszténynek, egy-egy igeverse, hogy amit az a vers mond, az valóságban jöjjön az életedben. Igen, és együtt kell munkálkodni az igével. Nem jön csak úgy, mint a cseresznye a fáról. És ebben nekünk felelősségünk van, és számonkérés lesz érte. A Szent Szellemmel való közösségben úgy lehet napról napra növekedni, hangsúlyozom, napról napra lehet. Hogy először is meg kell ismernünk, hogy miket mond, miket tanít Jézus a Szent Szellem, miért küldi? Ezeket olvastuk mostanáig. Lehetne még tovább részleteiben. Tehát meg kell ismernünk. Ugye mondja Hózsiásban, hogy elvész az én népem, mivel tudomány ismeret nélkül való. Tehát meg kell ismernünk, ha nem hallottuk soha, honnan ismernénk? És a keresztény világnak a java része, Nem is egy szót a Szent Szellemről. Szólnak az Atyáról, szólnak a Fiúról, a Szent Szellemről legkevesebb szó esik. Pedig az ő közösségében tudunk beteljesedni mindezekkel. Tehát hallanunk kell róla, ismernünk kell, utána el kell ismernünk, hogy ezek így vannak. Megvallásokat kell róla tennünk, hogy ezek így vannak. Hálaadásokban meg kell köszönnünk, hogy ezek beteljesednek az életünkben, ezek az ígéretek. Még egy nagyon fontos pont. Nyelveken való imádságban kell munkálkodnod azon, hogy a szellemed élesre hangolódjon, hogy a Szent Szellem hangját pontosan meghalld. Ha imádkoztál 2 órát nyelveken, akkor nagyon közel vagy ahhoz, hogy a Szent Szellem minden szavát pontosan érted. Ha nem másra figyelsz, és nem szaladsz ide meg oda, hanem utána csöndben vagy, és figyeled, hogy mit mond ő. Ő szólni fog, mert ő betölti ezt a helyét, amit Jézus neki adott, és neki szánt. A Szent Szellemnek munkája az életünkben, ebben a közösségben, amit Isten számunkra rendelt. 2 fő csoportba oszthatjuk. Az egyik a Szent Szellem szolgálata bennünk. A másik része pedig a Szent Szellem szolgálatai, munkái általunk és rajtunk keresztül. Ez 2 nagyon fontos csoport. Az első, amire a legtöbb figyelmet ma fordítjuk, ez a Szent Szellem munkái bennünk. Abban a közösségben, amiben elmélyedünk benne, tudja ezeket végezni. És hogy Isten mit rendelt a Szent Szellem funkcióinként, hogy működjön az életünkben. Nézzünk egy pár igéjét, a Bibliában rengeteg helyen találkozunk vele. Egy pár helyet szeretnék kiemelni, ami nagyon tanulságos a mai napon, hogy megértést kapunk. A 2. Korintusi levélre lapozzunk, ha figyelmeteket élvezem még. A 2. Korintusi levél 6. fejezete. És fogok valakit kérni, akinek megvan az 5. kiadás, a legutóbbi kiadás, hogy majd olvassa fel azt szerint is, mert ezt ki is javítottuk, úgy, hogy pontosan úgy szól most, ahogy a görögben áll, az én Bibliámban még nem, sőt a King James és az Amplified sem hozza ezt ilyen tisztán, mint ahogy a mi Bibliánkban áll. Kinek van egy 5. kiadású Bibliája a kezében? Akkor hozzunk be addig egyet, jó, amíg elolvasom a részt. Igen, van egy. Jó, fel fogjuk olvasni. Úgy is, hogy lássuk a különbséget. Tehát, a 2. Korintusi levél 6. fejezet 16-os verse mondja. A 2. felét nem én kérem, ti fogjátok felolvasni. Nekem itt már van elég papírom. Azt mondja, ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta, lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Ez a közöttük járok mindig foglalkoztatott engem, hogy ez mit jelent, hogy képzeljem el, hogy Isten közöttünk jár. Mert hogy lakozik bennünk, ezt tisztán értettem mindig. De mi az, hogy közöttünk jár? És bele kell kukantani ilyenkor, hogy mi áll a görögben. És a görögben pedig találkozunk egy szóval, ami nagyon érdekes, mert a görögben az 1704-es számú szó szerepel, ha valaki kíváncsi, utána nézed a Strong szótár szerint, és ez a szó a legjobb kiejtésem szerint az emperi pateo a görög szerint. És hogy miért annyira fontos ezt boncolgatni? Elmondom angolul, ez a szó angolul, a párhuzam, a perambulét, ami a következőket jelenti. Bejár, föl alá sétál, körüljárja a határokat. Fantasztikus. Tehát nem csak úgy jár Isten közöttünk, hanem megvan a pontos feladata vele, mint ahogy az őr, a határőr, aki a határokat járja, a rábízott határokat ellenőrzi, fel alá járja a határokat, és ellenőrzi, hogy történt-e valami sérülés, az ellenség okozott-e károkat, betette-e lábát az ellenség arra a területre. Fel alá jár az Úr, és ezt az őr munkát végzi, őrködik, körüljárja ezeket a határokat. Mik ezek a határok? Hol él a Szent Szellem? A szellemünkben vett lakozást. Hol lakozik a szellemünk? A testünkben. Akkor mik azok a határok, amiket a Szent Szellem jár? A testünk határvonalai. Széltében, hosszában, tetőtől talpig a Szent Szellem végzi ezt a munkát minden pillanatban. Őrjáratot tart bennünk. Gondoltuk volna, hogy így el van rejtve az evangéliumnak ez a lényeges igazsága itt ebben a versben. A Szent Szellem őrjáratot tart bennünk. Minden pillanatban. És ellenőrzi, van-e sérülés, van-e rendellenesség, van-e rendellenes működés, és azonnal kijavítja azokat. Azonnal segítségünkre siet, és kijavítja azokat. Tehát az ötödik javított és átdolgozott kiadás szerint ez a vers már helyesen így szól, és most kérem valaki olvassa föl. Csak a második felét.
16-os vers.
Igen, igen, 16-os versnek ezt a második felét.
Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta, bennük lakozom, és bennük tábort járok, és leszek nékik Istenük, és ők az én népem lesznek.
Halleluja! Bennük tábort járok, mondja Isten. Tudsz ennek igazán örülni? Hát ez egy hatalmas dolog. Hol a helye akkor a betegségnek a testünkben? Ez a szó gondot visel mindenről. Ha ezt megérted, és Isten, ismered a katonának a szándékát, aki a határon őrje, komolyan kell végezni ezt a munkát. Az ellenség nem teheti be a lábát a határokra. Isten, gondolod, hogy hanyag lenne ebben? Nincs helye a betegségnek a testedben. Nem lehetséges, hogy a betegség megközelítse. Ha te erre az ígéretre ráállsz, és ezt naponta megvalod, hogy Isten szent szelleme bennem őrjáratot tart, minden napon, minden percben, hol támadhat meg a betegség? Bennünk tábort jár az Isten. Az Amplified szerint elolvasom nektek, de fogjátok látni, hogy nem hozza ezt a jelentést. A 2 Korintus 6.16 a bővített fordítás szerint így szól. Hogyan férhet össze Isten temploma bálványokkal? Mert az élő Istennek temploma vagyunk, amint az Isten mondotta, bennük és velük és köztük lakozom, és bennük és velük és köztük járok, és én leszek nékik Istenük, és ők lesznek én népem. De ez a megvilágosodás nem jön ki belőle. Sem a King James-ből, sem az Amplified-ból, amit az eredeti takar. Úgyhogy bátran állíthatjuk, és Sanders pásztorunk is mondja gyakran, hogy a mi magyar folytású bibliánk már sokkal jobb lett, mint a King James. Mert kijavítunk mindent, amit találunk, és így teljesen tisztán értelmezhetővé válnak dolgok benne. Következő ige. Mert még egy-két igét így megboncolgatunk, és megnézzünk, hogy mit rejtett el Isten nekünk ezekben. És ezekre ráállunk, hatalmas áldások jönnek az életünkre. Az Efézusi Levél 3. fejezet 16-os verse, amiből a Szent Szellemnek egy újabb szolgálata derül ki az életünkre. Azt olvassuk itt, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjetek hatalmas erővel az ő szelleme által a belső emberben. Ez a szó a dynamus, ami az 1411-es, a Strong szerint, ha valaki utána akar nézni, ugyanaz a szó, ami a Cselekedetek 1.8-ban van, amikor Isten azt mondja, hogy vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön rátok. Tehát egy erőszó, és a régi fordításban nem helyesen áll, az áll ott, a régi Károli szerint, hogy adja meg nétek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek. Így imádkoztuk sokáig. De sajnos nem így van az eredetiben. Mert nem arról van szó, hogy hatalmasan megerősödjetek, hanem közölje veletek ezt a hatalmas erőt a belső emberben. Vagyis egy erőt kaptok, és ez az erő fog titeket képessé tenni arra, Istennek az ereje, hogy a belső ember, ahogy feltöltődik evel az erővel, hogy a külső emberre kiterjedjen az életének minden vonatkozására kiterjedjen ez az erő. És megjelenjen az életünkben. Vagyis ez egy másik nagyon fontos feladata a Szent Szellemnek. Elvégzi értünk, mert szeret minket az Úr. Ha ráállunk ezekre az ígéletekre, a belső ember hatalmas erővel teljesedik be. Istennek a hatalmas erejével. És ez meg kell, hogy látszódjék a külső emberben. Nem veszhet el a belső ember. A belső ember kisugárzódik, ki ragyog a külső emberünkre. És Istennek ez a hatalmas ereje ott van a testünkön. És az egészségünket garantálja ez az erő. A gyógyulásunkat garantálja. A bővített fordítás szerint, hadd olvassam el nektek, hogy adja meg nétek az ő dicsőségének gazda kincses házából, hogy hatalmas erővel erősödjetek meg, és erősítessetek meg a belső emberben a Szent Szellem által, aki a legbelsőbb lényetekben és személyiségetekben lakozik. Ezt olvasok itt a Szent Szellemről. Ezt a munkát is a Szent Szellem végzi. Minden egyes alkalom, amikor ezt az igét megvalod, a Szent Szellem egy hatalmas erő löketet ad a belső emberednek. És végzi ezeket a feladatait, mert ő hűséges. Nem beszélhetünk akkor gyengeségről, hogy elfogyott az erőnk, vagy belefáradtunk valamibe. Miről beszélünk? Ha az igéhez elmegyünk, ott mást olvasunk. A hatalmas erővel megerősít minket a belső emberben. Éljük ezt? Ha a Szent Szellem közösségében vagyunk, ez automatikusan jön. Automatikusan jön az életünkre. Róma levél 8. fejezet 11-es versére lapozunk, és itt meglátjuk, igen, nagyon jól ismert versek ezek, a régiek közül nincs egy sem, aki ne hallotta volna ezeket, és ne tudná szinte kívülről. Mégis meg kell most néznünk. Azt írja az ige, ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket az ő bennetek lakozó szelleme által. Ezt a munkát is a Szent Szellem végzi. A halandó testünket, ez nem azt a megelevenítést írja, amikor majd feltámad a testünk a halálból, mert a halandó testünkben lakozó Szent Szellem végzi, vagyis most, amíg itt élünk ebben a halandó testben, végzi a Szent Szellem mit, hogy megeleveníti a testünket, vagyis életet ad annak. Most a Szent Szellem az örök életet hordozó. Akkor engedessék az is meg nekem, hogy nem csak egy megelevenítést, hanem egy megújítást is hozzá vegyünk. Mert hogyha az örök élet került a szellemembe, annak mindenképpen meg kell jelennie a testben egy megújulási formában. Tehát az, hogy az öregedési folyamatok lelassulnak egy keresztény életében, aki komolyan veszi a Szent Szellem közösségét, az is valóság. Mi nem öregszünk úgy, mint a világ. Mert a Szent Szellem ezt a szolgáltát is elvégzi, ha közösségben vagyunk vele. Megeleveníti a testeinket, és megújítja az örök életnek a kihatásai meglátszanak a testünkön. Vagyis mi az 50 éves korunkat nem úgy éljük meg, mint az 50 évesek. Kortalanakká válunk. És a 70 éves sem úgy néz ki, mint egy 70 éves. Megnézed a világban szolgálókat, és rendszerint figyelem őket, nem lehet megmondani a korukat. Hogy hány évesek. Kérdezítelem, hogy hány éves. Mondom, fogalmam nincs, de hogy nem látszik rajta a kora, az biztos. Mert a Szent Szellem megeleveníti őket, megújítja őket. Ez is a Szent Szellem munkája, és a Szent Szellem közösségében jön elő. Tehát nekünk nem kell aggodalmaskodnunk az öregség miatt, hogy mit hoz az öregség, hogy így lesz majd, meg jön az öregségnek ez a baja, meg az a baja. Számunkra ezek ismeretlen dolgok kell, hogy legyenek. Akik közösségben járunk a Szent Szellemmel. Halleluja! Nem sok van a jegyzeteimből, de mindig több sikeredik, amit szigorúan leírom, amit akarok mondani, de több jön ki belőle. Az Efézust szeretném meg elolvasni nektek a bővített fordítás szerint, az Efézusi Levél 5. fejezet 18-as versét, mert az megint csak egy kulcsfontosság, és nagyon fontos pontja a közösségünknek a Szent Szellemmel. Az Efézusi levélben úgy olvassuk, az 5. fejezet 18-at, hogy és meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel. Itt egy újabb fénypontja következik a Szent Szellemmel való közösségünknek. Mert borról ír az ige. A bortól mit szoktak a világiak, ha rócskán isznak? Megrészegednek. Előbb-utóbb megrészegednek, akik jobban bírják, azok is előbb-utóbb, ha isznak, ők is lerészegednek. Miért hozza példának az írás a Szent Szellemmel való beteljesedést és a részegséget? Nagyon közel van a két állapot. Ha valaki beteljesedik a Szent Szellemmel, úgy, hogy a lelkét és a testét is túláradóan elöntötte a Szent Szellem, akkor nagyon nehezen fog megállni a lábán. Egyszerűen egy ilyen illuminált állapotba kerül, de szellemi örömbe, meg szellemi ragyogásba, egy másik dimenzióba kerül, és nem tud úgy reagálni az evilági dolgokra, mint hogyha nem lenne benne az a bizonyos dolog, az alkohol, illetve a Szent Szellem. Tehát egy nagyon-nagyon közeli állapotot hoz, ha beteljesedünk a Szent Szellemmel. A bővített fordítás így írja, meg ne részegedjetek bortól, mivel az kicsapongás. Erkölcstelenség. De mindig folyamatosan legyetek a Szent Szellemmel telve és általa ösztönözve. Vagyis azt írja a bővített fordítás, hogy folyamatosan legyetek telve a Szent Szellemmel. Ez mit jelent? Azt kell tudnunk, hogy az első beteljesedésünk, azt úgy hívja a Biblia, hogy a Szent Szellem keresztség. Amikor először betelik az újjászületett belső ember, Szent Szellemmel csordultunk, az a Szent Szellem keresztség. Akkor megkeresztelkedtünk Szent Szellemmel, Szent Szellem elöntött minket, és túlcsordultunk, tehát túláradóan. Abból vagyunk képesek a világ felé szolgálni Szent Szellemet. Ezt követően léteznek újabb és újabb beteljesedések az életünkben, amikor betölt minket a Szent Szellem, így írja az Amplified, hogy legyetek telve a Szent Szellemmel. Hozom nektek a példát, hogyha betankolsz az autóddal, és elmész innen Budapestről Kecskemétre, és aztán visszajössz, és elmész innen Pestről Pécsre, és visszajössz, és elmész innen Győrbe, és közben nem tankoltál, mit fogsz előbb-utóbb észrevenni? Hogy nincs tele a tankod. És hogy tankolnod kell bele. Tele kell újra töltened a tankot. Vagy ha mész a jégszekrényhez, és kiveszed a kedvenc pudingodat, és aztán megint mész, és megint kiveszed, és újra. És előbb-utóbb az éjszakében elfogy az a dolog, és pótolnod kell, újra kell töltened. Ugyanígy a Szent Szellemet is újra kell tölteni bennünk. Töltésekre van szükség, újabb és újabb teli töltésekre. Az Isten Szent Szelleme meg kell, hogy töltse a belső edényünket újra és újra és újra. A saját életemből, ha mondhatom a tapasztalatokat, amikor először eltöltött a Szent Szellem, vagyis amikor megkeresztelkedtem a Szent Szellemben, akkor órákig feküdtem úgy a földön, hogy nem tudtam megmozdulni. Ezer, százezer tűszúrást éreztem végig a testemben mindenhol, nem tudtam beszélni, nem tudtam elmondani, hogy bocsánat, de nem tudok fölkelni, és be akarták már zárni az épületet rám, és ne hagyjanak itt. Képtelen voltam bármire. Mint az ember, aki totál teljesen berugott, olyan voltam. És nagyon három óráig tartott legalább, mire magamhoz fölpofoztak, és ki tudtam menni az épületből. Ezután sok alkalommal tapasztaltam, hogy a Szent Szellem újra és újra, újra tölt. Mert szükség van rá. Ezek közül egy-kettő volt megint annyira erőteljes, hogy például az egyik pásztorkonferencián itt álltam, és készültem, hogy odaadom magam a fordítási részhez, sem nem tudtam megszólalni. A Szent Szellem úgy elöntött, hogy le kellett üljek, és mozdulni nem bírtam, és beszélni nem bírtam. És a Szent Szellem tudja, hogy erre szükség volt, és betöltött a Szent Szellem. És amikor nyelveken imádkozunk egy hosszabb időt, két és három órát, akkor már kezdjük érezni, hogy igen, csak pityókásak vagyunk szellemben. Hogy most már ittunk eleget a Szent Szellemből, és kezdünk beteljesedni. És ha tovább folytatjuk, akkor még fokozódhat ez a töltés, mindaddig, amíg az ember teletölti a Szent Szellem. És ez nagyon-nagyon fontos, mert onnan tudunk kiáradni, onnan árad tovább a Szent Szellem a testünk felé, és onnan árad tovább a Szent Szellem a világ felé. Tehát egy igazi felkent szolgálatnak gondoskodnia kell arról, hogy rendszeresen beteljen Szent Szellemmel. Hogy teljes legyen a Szent Szellem. Abból tud a Szent Szellem kiáradni, abból a teljességből a világ felé. Tehát ez a közösség a Szent Szellemmel, hogy beteljesedünk szintén része annak, hogy együtt járunk a Szent Szellemmel, szoros közelségben. A Róma levélben írja azt az ige, a 14. fél 17-es versében, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem megigazultság, békesség, és öröm a Szent Szellem által. Mit ír az ige? Hozzáteszi, a Szent Szellem által vannak ezek. Ha nem vagy a Szent Szellem közösségében, nem lesz ez a békességed. Ha nem vagy a Szent Szellem közösségében, nem fogod tapasztalni ezt az örömöt, ami csak onnan eredhet, ha az ő közösségében jársz. És nyomulnunk kell, erőltetnünk kell magunkat, hogy még bejebb és bejebb mehessünk ebbe a közösségbe, ami a legdrágább kincs kell legyen az életünkben. Ha azokat, amiket elmondtam, azok mind jó munkái a Szent Szellem. Tehát vonzóvá kell, hogy váljon számodra. Neked is kell ez a közösség, nem lehet enélkül élni. Az életünk egyetlen percét sem. Olyan érdekes, hogy amikor az ember visszagondol arra, hogy miként élhetett azelőtt a Szent Szellem nélkül. Szinte hátborzongató, hogy hogyan voltunk képesek annyi hosszú évet leélni Isten Szellemén. Most, hogy tudjuk, hogy milyen ez. Hogy lehetett az? mennyire nagy szárazság volt, és hogy milyen szörnyű, sivár volt az életünk a Szent Szellem nélkül. Most tudjuk már, hogy benne vagyunk, hogy micsoda különbség az. Hogy mekkora nagy különbség ez. A Szent Szellemmel való beteljesedésünk, amikor tele tölt minket a Szent Szellem, egy igen fontos aspektusát kell látnunk. A János evangélium 3. fejezete, és 34-es verse mondja. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mivel hogy neki az Isten nem mérték szerint adja a szellemet. Ez a mérték szerint, vagy nem mérték szerint vesszük-e a Szent Szellemet? Kérdés. Az ige itt nem mondja, hogy ez a vers Jézusról szólna. De ha olvassuk a környezetét, akkor nagyon gyanítjuk, hogy azért itt a fiúról van szó. Hogy a fiúról van itt szó, aki Isten beszédei szólja, és Isten neki nem mérték szerint adja a szellemet. Igen ám, de azt is mondja az ige, ha ellapozunk a János 20-ba, és a 21-es versben azt fogjuk olvasni, hogy amiként engem küldött az atya, ezek Jézus szavai, én is aképpen küldelek titeket. Hogy küldte az atya Jézust a földre? Hogy szolgált? A szellem mérték nélküli voltában. Akkor miért gondoljuk azt, hogy mi a szolgálatunkban csak egy bizonyos mértékében részesedünk a Szent Szellemnek? Tévesen gondoljuk. Tévesen. Mérték nélkül veszük mi is a szellemet. Ez azt jelenti, hogy ha rátettük 5 betegre a kezünket, nem fogyott ki a Szent Szellem. Mérték nélkül. Mérték nélkül van. Amelyre csak szükség van, ha beteljesedél, a Szent Szellem mérték nélkül fog áradni az életed felett. Amire csak szükséged van, szolgálatodban áll, és készséges. És kiárad. És ez egy nagyon jó dolog, hogy ezt tudjuk. Halleluja, halleluja, halleluja. Kérlek benneteket, hogy figyeljétek Jézusról, mit ír az ige, amikor önmagát feláldozza, hogy miért választottam, hogy a Szent Szellem közösségére mennyire figyelnünk kell. Nézzük meg Jézusnak a szolgálatát. Jézusról azt írja az ige, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek. Ebből azt olvassuk ki, hogy az örökkévaló szellem nélkül Jézus képtelen lett volna még a véráldozatát sem tudta volna bemutatni. A véráldozatát, ami a mi megváltásunk, az ő szent vére, Jézus a Szent Szellem által kellett, hogy bemutassa Isten trónja előtt. Nem lehetett a Szent Szellemet egyetlen mozzanatából sem kihagyni Jézus földi szolgálatának és a mennyei áldozatának sem. Rá kellett hagyatkozni a Jézusnak a Szent Szellemre minden percben. Attól a perctől kezdve tudott szolgálni, amikor felkente őt az Isten Szent Szellemmel. Ahogy imádkozik, hogy az Úrnak szelleme van én rajta, mivel hogy felkent engem. Addig egyetlen egy csodát nem tett. És a véráldozatát is. Csak úgy tudta bemutatni, hogy a Szent Szellem által vitte az Atya elé. Elgondolkodtató. A cselekedetek, apostolok cselekedetei 1. fejezetében egy másik momentum. Mind a napig, melyen fölvitették, mindenután a parancsolatokat adott, ez Jézus, akiről szó van, Jézus, a Szent Szellem által az apostolokat. Apostoloknak, akiket választott. Tehát Jézus adta a parancsolatokat a Szent Szellem által az apostoloknak. Ez a megdicsőült testében van már. Jézus, miután feltámadt a halálból, tanítványok elé áll, és parancsolatokat hagy nekik, és hogyan tudta átadni ezeket a tanítványoknak? Nem tudta megkerülni, vagy kihagyni a Szent Szellemet, nem is akarta, de csak ő általa lehetett. A Szent Szellem által tudta Jézus a parancsolatokat érvényesíteni a tanítványokban. Tehát látjátok, hogy mennyire hárman ők egyben vannak, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. És Jézus minden mozzanatában rá kellett hagyatkozzon a Szent Szellemre. Mi miért gondoljuk akkor, hogy megkerülhető? hogy nem vesszük őt komolyan. Éljük a keresztény életünket, de nem fektetünk túl sok hangsúlyt, hogy ő mit akar. Meg hogy ő hogy akarja. Hogy ő hogy mutatja. Ő hogy szeretné. Úgy félretesszük, hogy semmi perc alatt. Mert rohanó életet élünk. És utána csodálkozunk, hogy nem jön ki az az életünkből, amit szeretnénk. Az 1 Korintus 12-ben a 3-as vers mondja, senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által. A Szent Szellem által van mindez. Nem vagyunk képesek kimondani, hogy Jézus az Úr, anélkül, hogy a Szent Szellem azt ne hozná mozgásba és valóságba, és hozná az üdvösséget. Ő végzi. Az ajándékokat, ha tovább olvasod ott a 8-tól 11-ig, figyeld meg, minden egyes ajándék a Szent Szellem által van. Bölcsesség szava adatik a Szellem által, tudás szava adatik, és mindegyiknél ott van a Szent Szellem. Ő végzi ezeket. Ő hozza ezeket. Ha nem vagy vele meghitt közösségben, sivár és szegényes lesz a szolgálatod is. El kell mélyülni a közösségében. Még egy utolsó pontot szeretnék mondani, és egy nagyon fontosat. Róma 5-5-ben azt olvassuk, hogy az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe, és ti hogy folytatjátok? A Szent Szellem által. Ez mit jelent? Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ha ki szeretnéd fejteni, vagy árasztani a szeretetet a világ felé, hogy vagy képes csak rá? Kizárólag a Szent Szellem által. Kell az ő közreműködése, hogy megérezze a másik Isten szeretetét, hogy odaállsz mellé, és akarod, hogy érezze a másik Isten gyönyörűséges szeretetét, csak a Szent Szellem képes rá, hogy közölje azt. A Szent Szellem által tudod, ahogy kaptad a Szent Szellem által a szeretetét Istennek, úgy tudod a Szent Szellem által továbbadni az ő szeretetét. És ez a szeretet kell, hogy megnyerje az egész világot, az elveszett világot. Tehát látod már, hogy mennyire kell törekednünk arra, hogy az ő közösségében még mélyebben és mélyebben elmélyedjünk. Ezek nagyon nyomos pontok voltak, és sorolhatnám, de itt befejezem, a többit magatok bányászátok ki a Bibliából, mert rengeteg van. Rengeteg van, tanulmányoznátok, és azt szeretném veletek most tenni, hogy amit mostanáig hallottunk, azt gyakorolni fogjuk, ezt a közösséget, amiről gondolkodtunk idáig az igékben, ezt most alkalmazni fogjuk. Szívünkben és a szánkban van, vagyis ki fogjuk mondani, a közösség arról szól, hogy ketten, ha közösségben vannak, hogy az egyik szól, és a másik válaszol, aztán a másik szól, és én válaszolok. Tehát egy beszélgetés, nem úgy csak, hogy az egyik szól. Olvastuk, hogy a Szent Szellem szól, de neked is szólnod kell, mert ha nem ápolod a közösségen, ha nem szólsz hozzá, mi lesz egy kapcsolattal, hogyha nem beszélgetnek? Elhidegül. Hideggé válik. Ha több évig nem szólsz a társadhoz, akkor lehet, hogy már rég mással beszélget. A közösség arról szól, hogy beszélgetünk. Ugyanígy te is szólhatsz a Szent Szellemhez. Amikor szólsz hozzá, akkor természetesen nem hozzá imádkozol, mert tudjuk, hogy imádkozni, vagy ha kérünk, azt hogy kell. De a közösséget, azt gondoznunk kell. Olyankor szólunk a Szent Szellemhez. És mi az, amit tudunk neki szólni, amiben öröme van? Az igét szóljuk neki. Az igét fogjuk szólni neki, vagyis azt fogjuk most tenni, hogy a szánkba helyezzük az igét, és a Szent Szellemhez fogunk szólni. Fel fogjuk gerjeszteni ezt a közösségünket, azáltal, hogy a Szent Szellemhez címezzük mindazt, amit mondunk. Benne vagytok ebben? Benne vagytok ebben? Akkor megkérlek benneteket, hogy álljatok fel, és hogy én hogy gyakorlom a Szent Szellem közösséget, megmutatom nektek. Gyakorlatot már tettem, naponta előveszem ezeket az igéket, és így szólok a Szent Szellemhez. És így fogjuk mondani. Drága Szent Szellem, szeretnélek még jobban megismerni, mint eddig. Szeretnék növekedni a te közösségedben, és a te ismeretedben. Vágyódom a mély, Meghitt bensőséges közösségedre. Vágyódom arra, hogy a veled való közösségem egyre mélyebb, meghitebb és bensőségesebb és ihletettséggel teljes legyen. A János 14, 16-17 szerint köszönöm most neked, hogy te vagy az én vigasztalom. Megköszönöm neked, hogy velem maradsz mindörökké. Köszönöm, hogy befogadhattalak téged. Köszönöm, hogy megismerhettelek téged. És hogy még jobban megismerhetlek téged. Köszönöm, hogy nálam laksz és bennem maradsz. A János 14.26 szerint köszönöm neked, hogy mindenre megtanítasz engem, és eszembe juttatod mindazokat, amiket Jézus mond nekem. A János 15.26 szerint köszönöm, hogy Jézusról és Jézus nevéről mindenkor bizonyságot teszel bennem és általam. A János 16, 13 és 14 szerint. Drága Szent Szellem, köszönöm, hogy elvezetsz engem minden igazságra. Köszönöm, hogy szólsz nekem. És segítségemre vagy abban, hogy meghalljam azt. Köszönöm, hogy a bekövetkezendőket megjelented nekem. Köszönöm, hogy Jézus dicsőíted az életemben, és a szolgálatomban, mert a Jézuséból veszel, és megjelented nekem. A Jézus sebeiből veszel, és megjelented nekem és általam a gyógyulásokat. A Jézus véréből veszel, és megjelented a békességnek és megigazultságnak kincseit e világban. Kincseit e világban. Az 1 Korintus 2.12 szerint köszönöm, drága Szent Szellem, hogy megismerteted velem azokat, amiket a mennyei édesapám ajándékozott nekem. Köszönöm, hogy segítsz engem abban, hogy a királyi és papi szolgálatomat maradéktalanul betöltsem. Köszönöm, hogy adod nekem a mennyei kiejtést. Hogy Istenem tökéletes akaratát szólhassam az életem felett. Köszönöm továbbá, hogy bennem őrjáratot tartasz. Így az életem betegségektől mentesen teljes egészségben élhetem. Amen. Most emeld fel a két kezed az égbe, és ígérd meg, hogy a Szent Szem közösségére jobban fogsz törekedni, mint eddig valaha. A Jézus nevében. Csak a magad és az Úr között. És a Szent Szellem között, és a mennyi atya között. És köszönjük meg Istennek, hogy adta ezt nekünk, hogy megismerhettük. Hogy úgy élhetünk, hogy nem a világ szárazságában, a világnak a szörnyűségeiben, hanem ő vele együtt, és ebben a gyönyörű közösségben, amiben ő átölelt téged, és te szólsz neki, és ő szól neked. És ebben a meghitt bensőséges, gyönyörűséges, rejtek helyen lehetsz vele, ahol kijelenti neked az atya szívének a mélységeit. És kérd meg őt, hogy ebben adjon neked növekedés nap, mint nap. És a Jézus nevében hálát adunk ezért, Atyám. Halleluja, dicsőség legyen Istennek. Dicsőség legyen Istennek. Halleluja. Halleluja.